kedves gyülekezet, a korintusi gyülekezethez írott első levél 9. részéből a 24. és 27. verszakkal bezáródó szakaszt fogom felolvasni, amelyet ülve hallgassunk meg. Pál apostolnak az első korintusi leveléből a 9. rész 24. verszaktól kezdődően így szól a Szent Ige. Nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben magatűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Korintus Krisztus előtt 49-ben épül újjá Julius Cézár idejében, és válik Akhája tartománynak a fővárosává. Felismerik azt, hogy mind a kereskedelemben, mind pedig más dolgokban nagyon központi fekvése lévén egy fontos várossá válik, és ezért egyre inkább fejlődik. Ugyanezt ismeri fel majd később, 100 évvel később Pál apostol, aki olyan 50 körül járhatott itt először, és egy nagyon érdekes gyülekezet az, ami elkezdődik itt kialakulni sok szempontból. Pál apostol ettől a gyülekezettől nem fogad el semmiféle támogatást, hanem egy érdekes módon, érdekes módszerrel építi ezt a gyülekezetet. Maga is beáll a munkások közé, lehet tudni, hogy ő sátorkészítő volt, ezt a szakmát sajátította el. Ugye minden zsidó filozófusnak, gondolkodónak egy kétkezi szakmát is el kellett tulajdonítani, és így Pál apostol ugyan Gamálielnél tanulja a tudományt, de neki is el kellett valamit sajátítani, és hát ő a sátorkészítést sajátítja el. Tehát ennél a gyülekezetnél, amikor elkezdi plantálni, akkor nem fogad el semmiféle anyagi támogatást, hanem saját kezével dolgozik meg az ő megélhetéséért, és ezért szinte együtt él azokkal, akiknek prédikál, ugyanabból az osztályból valónak érezhetik őt, mint ahonnan ők valók. És a kezdeti zsidók közötti evangelizációt majd később az Úr utasítására megváltoztatja, és áttér az úgynevezett pogányok misszionálására, a pogányok megtérítésére, és válik egy érdekes, furcsa, heterogén közösségé a korintuszi gyülekezet. Annyit még hagy mondjak el erről a gyülekezetről, melynek ezt a levelet 56 és 58 tájékán írhatja Pál, hogy rendkívül sok konfliktus található ebben a gyülekezetben, bár akik foglalkozunk csoportokkal, tudjuk, hogy a csoport lélektanban benne vannak mindazok a problémák, amelyek felütik a fejüket ebben a gyülekezetben is, tehát nem kell ettől különösebben megrettenni, de azért mégis vannak olyan gondolataink, hogy ahol az Úr szeretete és a megtérés jelen van, ott bizonyos kérdésekre talán másként kellene reflektálni, de nem így van ez. ebben a gyülekezetben sem, mint ahogy egyikben sem, hanem megszólalnak a önös érdekek, az elvárások, és mindenki jobban tud mindent, mint ahogy egy jó közösségben ez szokott lenni. Nagyon ritka az, amikor mindenki tudja, hogy mi az ő feladata és mi az ő helye. Mindenki leginkább a másik feladatára és helyére hátsingózik. Azzal is fűszerezett ez a közösség, hogy előkerül Apollós, aki sokkal jobb szónok, mint Pál apostol, és ez rendkívül sok konfliktushoz vezet, mert hisz a gyülekezet egyik része sokkal inkább szeretné Apollóst hallgatni, a másik része megkérdőjelezi, hogy egyáltalán van-e elhívás a Pálnak, és arról beszél Pál nekik, hogy ha valaki, akkor ő az, aki méltó arra, hogy mint gyülekezet plántáló elfogadtassék, hiszen az ő prédikációja nyomán térnek meg az emberek, és válik közösséggé a közösség. Ez az előzménye annak, hogy Pál apostol megírja a levelét, és talán így jobban érthető, hogy mire céloz akkor, amikor sok mindent leír, sok mindent elénk tár, és egy érdekes hasonlattal él, az olimpiai hasonlattal, úgyis tele vagyunk most ezzel a kérdéssel, úgyhogy otthonosan fogunk csengeni a mi fülünkbe is, az, hogy vajon az olimpiai küzdelmeket hogyan kell élni, vagy hogyan nem kell élni. Három dolog az, ami ebben a rövid kis szakaszban előttünk kell, hogy álljon: a küzdelem maga, a fegyelem és a győzelem kérdése. És én is eszerint szeretném majd ezt a kérdést vizsgálni, és eszerint szeretnék ehhez a kérdéshez hozzányúlni. Egy nagyon izgalmas kérdéssel kezdi Pál apostol: nem tudjátok-e, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy veszi el a jutalmát. Milyen furcsa lenne egy olyan futóverseny, ahol úgy állnak ki a, nem tudom hányan szoktak indulni, nem értek hozzá, nagyon bocsánat, hogyha valami butaságot mondok, lehet, hogy Gergő majd kijavít engem, mert jobban ért ehhez, én nem nagyon értek, néha meg szoktam nézni, mert izgat maga a küzdelem, de mondjuk tegyük fel, 10 futnak a stadion körül, és úgy menne oda 9, hogy én úgysem nyerek, akkor minek induljak el, vagy csak fél gőzzel fogok futni. Borzalmas lenne ennek a versenynek a látványa, mert 9 ember immelámmal lenne jelen ezen a versenyen. Munkahelyen szokták ezt mondani, nem tudom, hogy más országban divat-e, de itt Kelet-Európában van egy érdekes, furcsa jelenség, amit én mindig meg szoktam figyelni, hogy miután megnyugszik a munkára jelentkező, hogy fölvették, utána rövid idő elteltével arról szokott beszélni, hogy ő ennyi pénzért nem hajlandó dolgozni. Igen, addig, amíg fölveszik, és amíg reszket attól, hogy nem lesz munkája, mindent elvállal, majd később úgy dönt, hogy ez a bérezés, ez nem méltó az ő kvalitásaihoz. Ez szerintem megengedhetetlen dolog, mert én mindig elmondom, amikor nálam jelentkeznek, hogy addig lehet harcolni, míg meg nem egyeztünk. És miután megegyeztünk, utána mindenki tartsa magát azokhoz a megállapodásokhoz, amelyek megköttetnek. Én mindig megelőzöm őket, és elmondom, hogy én aztán nem szeretném ezt hallani. Ha úgy érezte, hogy neki az megfelelő, akkor tudása legjavát kell adni. Mert nem úgy működik a dolog, hogy valamiért kapok javadalmazást, és én eldöntöm, hogy nem végzem el a munkámat. Ez olyan, mintha valaki futna a pályán, és azért a díjért, amit majd más fog kapni, én nem vagyok hajlandó futni, akkor minek indul el a futóversenyen? Miért kezd el futni? Mi az, ami inspirálja őt arra, hogy elinduljon a futóversenyen? Nagyon sok minden szükséges ahhoz, hogy az ember megnyerje a versenyt. Rengeteg edzés szükségeltetik, teljes erőbedobás, és sok minden befolyásolja, hogy ki miért nem nyer. Természetes, hogy nálunk itt Magyarországon általában csak azokat szokták díjazni, akik arany, ezüst vagy bronzérmet érnek el, és nagyon keveset emlékezünk meg azokról, akik pedig valamilyen jó helyezést érnek el. Pedig nem lenne ez olyan tragikus és rossz dolog, hogyha megemlékeznénk arról mondjuk, hogy éppen tizedik valaki a világon. Szerintem nem olyan borzalmas dolog az, hogyha a tizedik legjobb futó valaki a világon. Mert egy teljes világból tizediknek lenni talán nem olyan nagy tragédia. Mi az, ami miatt nem sikeredik a győzelem? Mi az, ami miatt nem sikerül a győzelem? Vannak jobbak, vannak mások, vannak olyanok, akik esetleg, ahogy szokták mondani, és mindig fölröppennek az olimpiai versenyek után a hírek, hogy a WADA, ami a doping ellenes bizottság vagy szervezet kimutatta X-nél Y-nál, hogy nem tisztességes eszközökkel küzdött. Kiderült, hogy dopingszereket használt, kiderült, hogy megpróbál valami olyan dolgot bedobni, ami másokkal szembeni előnyökkel jár, de nem tisztességes eszközök ezek. Hát vajon hogyan van ez a hívő élet versenypályáján? Hogyan kell ott küzdeni, ahol Isten a bíró, ő az, aki majd a küzdelem végén ad valamilyen érmet. Ha remélem, nem a ha-val kezdem, mert ha már elmondom, akkor nem ha, nem botránkoznak meg, elmondok egy viccet, hanem el fogok mondani egy viccet, és remélem, hogy nem botránkozik meg senki. Ez egy keresztény vicc, én is olvastam valahol. Arról szól, hogy feljut valaki a mennyek országába, és ott ül Péter a kapuban, és elmondja a jelentkezőnek, hogy 1 millió pont szükséges ahhoz, hogy valaki bejusson a kapun, és hát reméli, hogy az illető, aki ott jelentkezett a bejövetelre, annak meg lesz ez az 1 millió pontja. Hát az megpróbálja összeszedni mindazt, ami elegendő ahhoz, hogy ezen a versenyen megkapja, vagy a verseny futás után megkapja a őt megillető érmet, vagy plecsnit, vagy beengedést. És hát elmondja Péternek, hogy Péter, én minden vasárnap ott ültem a templomban. Nagyon ügyes vagy, gyermekem, 1 pont. Hát elkezd izzadni az illető, hogy hát ezután mi fog következni, és hát gyorsan megpróbálja összeszedni, hogy mi az, ami még pontokat érhet a mennyei kapun való bebocsátáson. Minden nap Bibliát olvastam. Nagyon helyes, gyermekem, 1 pont. Hát borzalmasan zavarba jön az illető, és próbálja újból és újból összeszedni minden tudományát, és hát eszébe jut, hogy de Péter, én mindig adakoztam, és a felsejbe is dobtam. Nagyon helyes, hogy ezt tetted, újabb egy pont. Nem tudja, hogy mit tegyen, megint eszébe jut, hogy attól függően, hogy milyen felekezethez tartozik, mindig odaadtam a tizedet, vagy mindig befizettem az egyház fenntartói járulékot. Nagyon helyes, gyermekem, újabb egy pont. De hol van még ez a millióhoz? Mindig részt vettem a társadalmi munkákban, és mindig szívesen segítettem, amikor a gyülekezet valamilyen munkát elvégzett. Nagyon helyes, gyermekem, mondta Péter. Egy pont. Mérgében fölkiált az illető, irgalmaz nekem, mert én ide nem fogok tudni a magam erejéből bejutni. Nagyon rendben van, gyermekem, 1 millió pont, bemehetsz. Hát hogy van ez a verseny ezen a pályán? Nem nekem kell edzeni és végeznem ezeket a dolgokat, amelyeket itt felsorolt az illető a mennyei kapu előtt Péterrel beszélgetvén. De igen, ezek fontos dolgok, csak mi élvez prioritást? Mik azok az eszközök, amelyekkel én szeretnék küzdeni? Mik azok a tiszta eszközök, amelyekkel én szeretnék ezen a versenypályán futni? Csak úgy futok, vagy győzni szeretnék? Csak úgy immelámmal ott vagyok, alig kötöm be a futócipőmet, nem is izgat nagyon, hogy mi lesz a kimenetele a dolognak, mert úgysem fogok nyerni, vagy pedig úgy indulok, hogy ugyan megnéztem a híradásokban, hogy az a másik, aki a kettes pályán indul, annak milyen eredményei vannak, és én azt sosem értem el, de én most megpróbálom. Mert lehet, hogy rosszul jön ki a másiknak az ideje, és akkor én fogok nyerni, de úgy indulok a pályán, hogy én nyerjek. Hogy indulsz a versenypályán? Hogy küzdesz? Tiszta eszközökkel, vagy pedig mindig megmagyarázod, hogy miért kell neked győzni, és miért kell a másiknak veszíteni? Vajon úgy küzdesz, ahogy Pál elénk tárja, vagy magad gondolatai szerint szeretnéd megmagyarázni az örökkévalónak, hogy hogyan kell fújni a sípot, vagy hogyan kell a startpisztolyt ellőni, vagy hogyan kell leinteni a küzdelmet, a meccset. A fegyelem kérdése. Egy sportolónak, gondolom én, sosem voltam sportoló, mert szerettem a sportot mindig, fegyelmezetten kell élni. Amíg, és nem csak a sportban van ez így, így van a művészeti életben is, szükséges a fegyelem ahhoz, hogy az ember el tudja érni mindazt, amit célul tűzött ki maga elé. Gyakorolni kell. Nincs mese egy tehetséges futónak állandóan, ha már a futás példájánál maradtam, van egy minimális idő, amit az edzéssel kell folytatni, vagy ugyanígy egy zenésznek, egy művésznek, egy táncművésznek, bárkinek, aki ezzel foglalkozni akar, vannak alapfeltételek, amit muszáj megcsinálni, mert ha ezt nem csinálja meg, akkor egy idő után hiába a tehetség, nem fog tudni eredményt elérni. A fegyelem. Hogyan tudom én beosztani úgy az életemet, a napjaimat, hogy ezen a küzdőpályán jól tudjak teljesíteni, amikor számon kéretik az, hogy hogyan futok, hogyan küzdök, hogyan veszek részt abban a versenyben. Emlékszem, hogy hozzak a magam életéből egy példát, talán meséltem már, amikor megtértem, ez körülbelül vagy 2 héttel a megtérésem után történt. Valahol egy vidéki helyen kaptam egy autót, amiből egy bizonyos alkatrészt ki kellett bontani, és én ott kibontottam. Mondták, hogy nyugodtan kibonthatom belőle. És ahogy ott kopácsoltam, és próbáltam kibontani ezt az alkatrészt, a régen ott álló autóból előjött egy darázsraj, és nekem támadtak, hogy én megpróbálom az ő lakóhelyüket elbontani. És hát ugye nem vagyok sportoló, de talán akkorát életemben nem ugrottam, mint ahogyan, vagy amikor ez a darázsraj nekem támadt, és hát ugye a szokás arra vezérelt, hogy még valamit mondtam is, ami nem bír nyomdafestéket. És ahogy ez így kicsusszant a számon, azonnal elszégyeltem magam, csak nem előtte szégyeltem el magam, mielőtt kicsusszant volna, hanem utána, hogy de hisz én most értem meg, hát én már nem beszélek így. Ez egy nagyon egyszerű kis bugyuta példa, de vajon amikor a versenypályán futsz, és sokkal komolyabb dolgoknál számon kéretik, hogy a fegyelem, a kitartás, a gyakorlás területén hogyan is működtél. A legváratlanabb pillanatokban kell úgy fegyelmezetten jelen lenni, hogy az győzelemre segítse az ember. Talán sokan látták a Ben Hur című filmet, és emlékeznek arra, amikor a végső nagy küzdelem van, és Ben Hur messzalával küzd, akkor ő nem szabályszerű eszközökkel próbálja legyőzni Ben Hurt. És az egyik kanyarban nekiszorítja a falnak, és majdnem felborul a kocsi, de az a fegyelem, amivel ő a gáján mindig beosztotta az erejét, hogy hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon evezett azért, hogy mind a két karja egyforma erős legyen, átsegíti őt ezen a nehézségen. Mi lett volna, hogyha beletörődötten nem foglalkozik azzal a helyzettel, ami neki adatott, és inkább halálra korbácsoltatja magát, inkább egyik oldalon húzza csak az evezőt, ennél a megmérettetésnél nem tudott volna győzni. Mennyivel inkább így van, amikor bizonyságot kellene tenned arról, hogy melyik urat szolgálod. Amikor arról kellene prédikálnod az embereknek, hogy milyen nagyszerű Istened van neked, akkor vajon hogyan tudsz helytállni, és hogyan tudsz erővel jelen lenni, és prédikálni arról az örökkévalóról, aki a te életedet megmentette, hogyha éppen rosszul teszel bizonyságot rajta, róla. A küzdelem, a fegyelem minden területen szükséges. Szükséges a profán világban, de szükséges a mennyei világ küzdőterén is, hiszen nem lehet másként a győzelemhez elérkezni. Természetesen a győzelem ebben az összefüggésben egy olyan pillanat, amikor átlépjük annak a világnak a küszöbét, amiben most harcolunk és most élünk. És lehet, hogy azt gondolod, hogy neked nincsenek küzdelmeid, hiszen olyan békességben élsz mindenkivel, de hát hogyha a küzdelemnek megnézzük a szinonim máit, akkor különféle szavakkal találkozhatunk, amelyek lehetséges, hogy rád jellemzők, konfrontálódás esetleg, vagy rivalizálás, vagy sorolhatnám ütközet, csata, harc, hepaj, kinek milyen korosztályhoz tartozik. Jöhet szóba az, hogy kivel kell küzdeni, és kivel kell harcolnia. Mi a győzelem? Az, hogy bejutok a mennyek országába? Igen, egyfelől az. De sokkal nagyobb küzdelemnek gondolom én azt, hogyha úgy tudsz élni ebben a világban, hogy kedvet kapnak az emberek körülötted arra és ahhoz az Istenhez, aki majd a végén azt mondja, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, gyere, és örököld azt, amit elkészítettem neked. Nem nagyobb ajándék úgy élni ezen a földön, hogy szüntelenül embereknek Istenről lehet bizonyságot tenni. Mi is a győzelem, ami a harmadik, ami szükséges ahhoz, hogy az ember úgy érezze, hogy megtett mindent annak érdekében, hogy Isten tetszését megnyerje és elnyerje. Befejezésül, hogy idézzek egy gondolatot Gandhitól, ami ide illik ehhez a szakaszhoz, ami egy nagyon érdekes összefüggésben mutatja azt a harcot, amivel mi birkózunk nap mint nap ezen a világunk. Azt mondja ő, hogy hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a lét törvénye. Holott, mondja ő, létünk törvénye önmagunk legyőzése. Isten adjon ehhez sok-sok erőt, örömöt és békességet. Amen.